Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or ugl?
Éristorok de etikul, igwine kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
A tisztelet hangján. Ez a sorozat címe, és a riportokban, interjúkban azt derítjük fel, hogy a társadalmi csoportok, rétegek miként kénytelenek megküzdeni a gyűlöletbeszéddel. A mai műsorban elsősorban a nőkkel szembeni gyűlölködés, a mindennapi verbális erőszak a témánk, de nem tehetünk úgy, mintha nem vettük volna észre, mit gondol a világ a gyűlöletbeszéd kapcsán a magyar viszonyokról. Az ENSZ Emberjogi Bizottsága szerint Magyarországon még komoly hiányosságok vannak a politikai és az emberi jogok érvényesülésében. A testület április elején a genfi állásfoglalásában felszólította a magyar kormányt, hogy lépjen fel a gyűlöletbeszéd ellen, valamint ne léptesse életbe a stop sorost. A testület úgy találta, hogy az Orbán kormány generálja a gyűlöletbeszédet, ahelyett, hogy fellépne ellene. Aggasztó volt továbbá a rossz történelmi felhangokat idéző soros ellenes kampány is, amely köré valóságos összeesküvés elméletet kreáltak, állította az ENSZ szakértője, és úgy véli-e az ENSZ illetékes bizottság, hogy a civil társadalom fontos szerepei közé tartozik, hogy megvédje minden személy, így a bevándorlók alapvető jogait is, tette hozzá az ENSZ szakértője. Szijjártó Péter külügyminiszter felszólította az ENSZ emberjogi bizottságát, hogy ne avatkozzon be a magyar választási kampányba, mert ez még ugye a választások előtt történt. És aztán nem sokkal utána pedig a kormányhoz közeli figyelőben megjelent egy lista azokról a szervezetekről és név szerint megemlítve azokról a tagokról, akik a kormányzati kommunikációban csak úgy voltak említve, hogy soros zsoldosok. A felháborodott reakcióban már a vészkorszakra emlékeztető listázásról is beszéltek. A dr. Lánci András által vezetett Corvinus Egyetem összehasonlító és intézményi gazdaságtan tanszéke is elítélte a listázást, és szolidaritását fejezte ki a listán szereplőkkel. Pénteken délután, tehát 14-én az ELTE alkotmányjogi tanszéke is nyilatkozatot tett közzé Facebook oldalán, azt írják, a listázás a diktatórikus rendszerek sajátja, és tiltakoznak az ellen, hogy a kollégák szakmai tevékenységét politikai alapon ítéljék el. Számos a cikkben említett jogvédő és korrupció ellenes szervezet is állást foglalt, így a Menedők és az Amnesty International, illetve a Magyar Helsinki Bizottság is. A Társaság a Szabadságjogokért a Mércén írta meg, hogy hogyan gondolkodnak a listázásról. A civil szervezetek kiemelték, hogy a lajstromozás a legsötétebb történelmi időket idézi, illetve hogy büszkék a munkájukra és nem hagyják magukat megfélemlíteni. Az USA is elítéli a listázást, április 14-én délelőtt az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége is jelezte, elítélik a figyelő listázását, azt írták, civil társadalom egyenlő, hétköznapi emberek, akik azért dolgoznak, hogy jobbá tegyék az országukat. Az Egyesült Államok elítéli a figyelő kísérletét arra, hogy megfélemlítse ezeket az állampolgárokat. És akkor most térjünk vissza a mai témánkhoz, hogy a gyűlöletbeszéddel hogyan sújtják a hölgyeket. Nem kímélték a hölgyeket az utóbbi időszakban a választási küzdelemben. A gyűlölködés simán rasszista volt, csadort festettek a plakátokra, a gyűlölt muzulmán migráns üzenettel ruházták így fel a hölgyeket. A vonalban Acsádi Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában a Szociológiai Intézet főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Az a bizonyos plakát, amit Reon utalt, ezt én is láttam, jártam Bankjeltenben, szerintem az egy politikai párt programja elleni tiltakozás volt. Én azt kevésbé értelmezném egy ilyen kifejezett nőellenes hang megjelenésének. Bár természetes, ezt nem tagadom, hogy a közéletben, a közgondolkodásban jelen van egy ilyen hang, amelyik mondjuk megkérdőjelezné a nők alkalmasságát a politikai pályára, vagy egyáltalán kevésbé látná a nőket aktívnak, vagy szeretné látni, vagy láttatni a közéletben.
De akkor térjünk vissza csak a gyűlölködésre, tehát hogy az ön területén, a kutatási területén, a nőkkel szembeni gyűlölködésnek milyen eseteivel találkozott?
Ennek a hagyományával foglalkoztam valamennyire, ahogy ez megjelent például közéleti vitában, sajtóban, politikában, akár a 19. század közepétől, és hogyha nagy általánosságban szeretnénk ezekről beszélni, akkor elmondhatjuk, hogy az úgynevezett nő ellenes hangok, ezek nagyon gyakran leginkább a nők egyenrangú, társadalmi egyenrangúsága elleni hangok, tehát az emancipálódás folyamata, vagy akár a választójog, vagy konkrét politikai reformok elleni törekvések. Úgy kifejezetten ilyen nőgyűlölő és kirekesztő megnyilvánulások azért viszonylag ritkák a történelemben, és egy-egy szerzőhöz köthetők, mondjuk ennek a eszenciája az egyik, amit idézhetnék, ez egy filozófus, osztrák filozófus a 19. század végéről, az ő neve hírhet ebből a szempontból, őt Otto Weininger-nek hívták, és abba a hullámba tartozott, aki ugye a század végén szinte démonizálja a nőt, mert ugye nagyon megijedt akkor a közvéleménynek egy része attól, hogy a nők szerepe megnő a társadalomban, azzal, hogy képzettek lesznek. Ez az az időszak, amikor a képzőművészetben is megjelenik a femme fatale-nak, a félelmetes, a hatalmával, az erejével visszaélő nőnek a rémképe, hogy úgy mondjam. De hát ezek mind egyfajta ilyen férfi presztízs védelmét jelentette, a férfi társadalmi előjogainak a féltését, és egyfajta rémületet egy egyenrangúságtól. Egyébként a magyar közéletben is találunk, tehát nem ennyire nőgyűlölő és szinte rasszista érzrendszerhez hasonló negatív előítéletekkel operáló gondolatot, nem is gondolnánk talán, hogy Madách Imre, aki ugye az ember tragédiájának a szerzője, az akadémiai székfoglalóját a nőkről írta. Az volt a dolgozatának a címe, hogy a nő esztétikai szempontból, ahol ő kifejti egy kifejezetten jellegzetesen nőellenes és nőemancipáció ellenes állásponttal, hogy a nők soha nem lesznek képesek olyan szellemi tevékenységre, mint a férfiak. Tovább megy, azt mondja, hogy a nő a nőiességét is elveszi akkor, hogyha egyenrangú szeretne lenni a férfivel, és nőietlenné válik akkor, hogyha képzett saját autonóm életet él. Úgyhogy ennek valóban megvan a hagyománya.
A többi vágtalod rájött éjjel. Ki andelum az arti zsúval díjjel.
A vonalban Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke, kezicsókolom.
Jó napot kívánok!
Azért keressük önt, mert ön az egyik élharcos a Magyarországon annak, hogy a párkapcsolati erőszakban már a verbális erőszaknál legyen fülön csíphető ez, amit a férfiak művelnek a hölgyekkel, egészen a szexista közbeszólásoktól a durva, igazán durva testi erőszakig húzódik ez az ív, amiről beszélgetünk. Talán kezdjük onnan, hogyha megengedi, a politikai mezőből, hogy Magyarországon a kormányzat az isztambuli egyezmény elfogadása ellen határozottan fellép, azt mondják, hogy hát abban olyan nemi identitás definíciók vannak, amelyek a magyar kormány álláspontjával ellentétesek, és ezért aztán a családon belüli erőszakkal kapcsolatos fejezeteit sem fogadják el az isztambuli egyezménynek. Ezzel kapcsolatban mi az önök álláspontja?
Tehát az isztambuli egyezmény az Európa Tanácsnak az áldozatvédő dokumentuma, amely a külföldön bevált jó gyakorlatokat tartalmazza komplex intézkedések formájában, és ezzel jelentősen lehetne csökkenteni a párkapcsolati erőszak áldozatainak a számát, és azok az ellenvetések, amiket a kormány felhoz, a gender kifejezés téves értelmezésén alapulnak. Hát én úgy gyanítom, hogy szándékosan téves értelmezésén. Ugyanis a gender, ahogy világosan leszögezi az isztambuli egyezmény, és itt társadalmi nemi szerepeket jelent, tehát nem nemi identitást. Az isztambuli egyezmény nem alkalmas az LMBTQ személyek jogainak előmozdítására, egyáltalán nem beszél melegekről vagy transzneműekről, csupán annyiban, hogy az áldozatvédelmi intézkedéseket nemi identitástól és szexuális irányultságtól függetlenül végre kell hajtani. Tehát odáig már szerencsére eljutottunk, hogyha gyűlöletbeszédről van szó, akkor az emberek asszociálnak a rasszizmusra, antiszemitizmusra, homofóbiára, de még a kevésbé van jelen a köztudatban, hogy a szexista gyűlöletbeszéd is a gyűlöletbeszéd egy formája, tehát a nők elleni előítélet a szexizmus, amit ezt állandóan el kell magyarázni, mert ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy a szexizmusnak valamiféleképpen a szexualitáshoz van köze, pedig itt a szex az a nemre utal, tehát a nemi alapú előítéletet jelent, hogy azért feltételezek valamilyen tulajdonságot, vagy azért várok el valamilyen szerepet egy embertől, amilyen nemű. És a szexista gyűlöletbeszéd általában ugye nőket érint, bár a férfiakra is vonatkozik egy-kettő, például a fiúk nem sírnak, vagy nem tudják kimutatni az érzéseiket, tehát ezek is a szexizmus példái. Annak a vitának a környékén, amikor ugye Madács is megírta az akadémiai székfoglalóját, zajlott, sőt kicsit korábban a reformkorban egy a közéletünkben a nőkről egy vita, ami a Tudományos Közlöny nevű folyóiratban indult. Ehhez rengetegen hozzászóltak. A témája az volt, hogy egyáltalán a nő az publikálhat-e, pláne nem egy tudományos közlönyben, és az írás, mint olyan, a tudományoknak, az irodalomnak a művelése az nem ellentétes a női nemmel.
és hihetetlen messzire mentek a érvekkel, pláne az ellenérvekkel, amik ugye jellegzetesen nőellenes érvek voltak. Köztük például Vörös Marti is azt bizonygatta, hogy bizony az írás az egy nőietlen dolog, és nagyon rosszul teszi az a nő, aki tollat ragad a kezébe, mert hogy az egy nőietlen foglalkozás. Aztán eszembe jut még egy, hát az nem is annyira közéleti vita, azt a dékáni tanácsban folytatták le a 19. század végén és a 20. század elején, amikor is ugye fölmerül, hogy a nők egyetemre járhassanak, és amikor megengedik 1995-ben, hogy néhány karra beléphetnek, alig telik el egy 5-10 év, mire megkongatják a vészharangokat, hogy ajaj, gond van, nagyon megemelkedett a nő hallgatóknak az aránya, már körülbelül 10%, ez borzasztó, mert ez a nemzet érdekeit sérti, és ott bizony a dékán urak fogalmaztak meg hasonló dolgokat, hogy a nők elvesztik a bájukat, hova tovább undorítóak lesznek akkor, hogyha képzettek, nem fognak kelleni a férfiaknak, amúgy is hogy jönnek ahhoz, hogy elvegyék a magyar ifjaktól a jó helyeket, úgyhogy igen, rengeteg ilyen megnyilvánulás volt. Önmagában ez a fajta nőellenes, vagy antifeminista, vagy nőgyűlölő beszédmód, amit itt felidéztünk, ez valóban nem az erőszakra irányul. Tehát nem, önmagában nem arra irányul, hogy likvidálják, megsemmisítsék a nőket. Arra ellenben irányulhat, hogy ugye akkor, hogyha nem tartják be azt a kívánalmat, hogy a társadalomban a másodrangú szerepet elvállalják. Tehát, hogy ez a fajta beszédmód, amit itt próbáltunk illusztrálni, ez sokkal inkább arra irányul, hogy szankcionálja a nőt akkor, hogyha nem fogadja el a másodrangú társadalmi szerepet.
Táncos Jani, félcsész mája, bele esett a tiszába, elígy borcsa devet kének én, hagy táncoljon, ne táncol se Jani. Állam, állam, edélam, edélam, állam, állam, na 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 na. Szegény borcsa, de nem hallotta, Jancsiától mindjárt ne kapta, ha még egyet adok neked, bizony Isten előveszed.
Milyen példákat sorolna föl, amivel jól lehet illusztrálni azt, hogy Magyarországon hol tart most a nőkkel szembeni gyűlöletbeszéd?
Ugye nagyon gyakori például, hogy közszereplők olyan szexista fordulatokat engednek meg maguknak, amik rendkívül sértők a nőkre nézve, és ennek nagyon ritkán van következménye. Odáig már talán eljutottunk, hogy a nemi erőszaknak talán már kezd lenni, vagy a médiában az erőszak bagatellizálásnak, de az ennél szubtilisebb formájú szexizmusnak még nincs. Tehát, hogy egy politikus simán megtehette alig néhány évvel ezelőtt, hogy egy politikus nőnek olyat beszól, hogy attól, hogy ön szép, még nem biztos, hogy okos. És ugye, hogy eleve kevesebb nő van a sokkal kevesebb nő van a parlamentben, még velük is így beszélnek, akkor ez üzen a társadalom egészének és a társadalomban élő nőknek arról, hogy ők mennyit érnek, és hol a helyük. Tehát ez a kormány így is regresszív nemi politikát folytat, tehát a vért demográfiai érdekek alapján úgy gondolja, hogy ezeknek a demográfiai érdekeknek a hagyományos nemi szerepek erőltetése felel meg, holott a felmérések azt mutatják, hogy ott születik több gyerek, ahol jobban megvalósul a nemek társadalmi egyenlősége. De erre hivatkozva ugye a nőket csak anyaként állítják be.
Én valahogy azt érzékelem, hogy hát Nyugat-Európában és egyre inkább Magyarországon is telnek, múlnak az évtizedek, kiderül, hogy egyre több hölgy magas iskolai végzettséggel helyezkedik el, tehát hogy a társadalomban, ha nem is a legmagasabb szinten, de a közép és az a fölötti szinteken már a reprezentációjuk az teljesen megfelelő ahhoz képest, hogy milyen végzettségük van.
Hát ez valahol igaz, hogy az egyetemeken már egy kicsit meg is haladja a nők száma a férfiakét, tehát a végzettség azonos, amit szereznek, és egy relatív javulás valóban észlelhető az elmúlt évtizedekhez képest. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a vezetői szinteket, ott mindig az úgynevezett piramis jelenséggel találkozunk, azaz, hogy minél följebb megyünk az adott intézményrendszernek a ranglétráján, a felsőbb szinteken arányosan kevesebb nőt találunk, és ehhez még mindig hozzájárulnak a szexista sztereotípiák, illetve az aránytalanul elosztott társadalmi szerepek, amik a nőket előmenetekben akadályozzák.
De most ez egy komoly...
Illetve említette, hogy ezeknek a nőknek lenne lehetőségük így a szexizmust csökkenteni. Hát sokszor az a helyzet, hogyha egy nő bekerül egy magasabb szintre, vagy egy politikában kicsit előre jut, akkor neki alkalmazkodnia kell az adott férfi központú környezethez, és nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy felszólal a tapasztalt szexizmus ellen.
Pillanatra még hagyd térjek vissza az Otto Weininger féle valóban nőgyűlölő beszédmódhoz, amely valóban egyfajta ilyen uszítás jellegű volt. Talán fel tudják ön is vagy a hallgatók idézni Enyedi Ildikónak az Én 20. századom című filmjét. Ben van egy jelenet, amikor a Feministák Egyesületének a meghívására ülnek a Trefort kertben, a nagy előadóban, és bizony az Otto Weininger tart előadást, aki ott fröcsög és veri az asztalt, aki tulajdonképpen filozófiailag vezeti le, hogy ő hogyan semmisíti meg a nőt. De természetesen, ahogy ön is mondta, ez egyfajta fiktív, filozófiai és valóban egzisztenciális megsemmisítés, ami egyébként lehet társadalmi diszkriminációnak az alapja, vagy ideológiai háttere.
Igen, mert akkor inkább onnan közelítsünk, hogy az Otto Weininger féle ideológiát tovább éltetve voltak-e mozgalmak, amelyek a zászlajukra tűzték?
Mozgalmak, hála Istennek nem, de antifeminista, hát ha úgy tetszik, kezdeményezések, csoportosulások, azok igen.
Vagy föllelhető-e a nő ellene szövegekben föllelhetőek azok a filozófiai alapok, amelyek Otto Weiningertől származnak?
Egyértelműen, de most azt kell mondjam, hogy hála a jó Istennek, én egy példányát ismerek ennek a kötetnek az Országos Széchenyi Könyvtárban, hogy 100 évvel ezelőtt adtak ki. Tehát túl sűrűn ezt nem forgatják az emberek, de nem is kell olyan messzire menniük egyébként nő ellenes, illetve a nő egyenrangúságát tagadó, nőkkel szembeni sztereotípiákat vagy előítéleteket éltető szövegekhez, mert azért ilyenben akár a napi sajtó is bővelkedik.
Mi a dinamikája? Mit lát, hogy a változás, az javulás vagy romlás?
A tudatosság mindenképpen sokat javult az elmúlt években, ezt határozottan állíthatom, tehát, hogy az ingerről, a nőknek az inger küszöbe alacsonyabbra kerül, tehát hogy már észreveszik a szexizmusnak, illetve az áldozathibáztatás, erőszakbagatellizálásnak az olyan példáit, ami
szóval is pár
évvel ezelőtt elsiklottak volna. Tehát itt határozottan úgy érzem, hogy ez egy jó tendencia. Hát most itt ősszel láthattuk a MeToo globális mozgalom, ugye eljutott Magyarországra is, és hát nagyon sok történetet osztottak meg velünk is a nők, hogy őket is érte a munkahelyi zaklatás, vagy munkahelyi szexizmus különféle formája, illetve megtorlás, amennyiben nem engedtek ezeknek a kezdeményezéseknek. És hogy a MeToo mozgalom kapcsán annyi pozitívum elmondható, hogy a nők már mernek beszélni ezekről a dolgokról. És hát ugye odáig még sok munka van, hogy minden intézményben legyen egy kötelező policy a szexuális zaklatás elleni fellépéssel szemben. De a tudatosság növelés segít abban, hogy legalább hogy az igény megszülessen rá, és hogy a nők tudják, hogy nincsenek egyedül, és hogy nem helyes, vagy nem elfogadható, ami velük történik. Csak ugye, mivel a döntéshozatal 90%-ában ugye a szervezeti szinten, mint említettem, a piramis rendszert, hogy mindenhol férfiak ülnek, ezért nehezebb ezeket a törekvéseket érvényesíteni. Tehát összességében nem mondhatom azt, hogy annyi pesszimizmusra lenne okunk, viszont tehát még nagyon sok munka áll előttünk mindenképpen.
Antoni Ritának, a Nőkért Egyesület elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Kezdj csókolom.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Rávilágít valamire, ami megmutatja az egész gyűlöletbeszéd természetrajzát, mert az egyenjogúságért folytatott harc az, amibe beleütköznek akkor, amikor a gyűlöletbeszéddel találkozik valaki, hogy más megfogalmazásban mondjam. Tehát, hogy ha valakit ki akarnak rekeszteni, az egyenjogúságát akarják megkérdőjelezni. Ebben az értelemben a nők ellen folytatott harc, vagy a női egyenjogúsággal szemben folytatott harc nagyon hasonlít arra a gyűlöletbeszédre, és általában azokra a küzdelmekre, amelyek megkérdőjelezik mások egyenjogúságát, vagyis másokat akarnak ellehetetleníteni.
Igen, egyértelmű, hogy egyfajta beigazolási kényszer vezeti az ilyen beszédmódnak az éltetőit, vagy tovább vivőit, hiszen ezek a ideológikus megállapítások szolgálnak egyfajta háttérként ahhoz, hogy valakit miért tartsunk másodrangúnak. Most továbbra is hangsúlyozom, hogy ez teljesen ellentmondásos a modern korban, hogy bármelyikünket ugye nemtől, származástól, nemzetiségtől függetlenül ugye
másodrangúnak
ítél. Így van.
Igen, ez a paradoxon ebben, hogy ahogy szokták mondani, nem kell az antiszemitizmushoz zsidó, tehát nem kell az idegen gyűlölethez idegen, bárkit kipécészhetnek, és akkor onnantól kezdve már csak a gyűlöletbeszéd eszköztárát ellene kell fordítani. Ha éppen nő a veszélyes, akkor nő, hogyha pedig világnézeti vita van, akkor a másik világnézet képviselője.
Most a nő az feltettően egy ilyen teljesen fiktív veszély, mint ugye, ahogy beszéltünk erről. Ként arra gondolok, hogy hogyan lehetne mindezt, ha úgy tetszik, orvosolni, vagy bár ezt nem kérdezte, hogy milyen vízióim vannak, de aminek hihetetlen nagy jelentősége lenne, hogy a gyerekekkel, de akár felnőttekkel is jobban tudatosítani az előítéletes gondolkodásnak, a társadalmi kirekesztés hátterű szolgáló sztereotipizálásnak a mechanizmusait. És hogyha az emberek erre próbálnának törekedni, akkor saját magukat, másokat is, más embercsoportokat is tudnának jobban értelmezni, és társadalmi helyzeteket, és valószínűleg nem lehetnének manipulálhatóak és rávehetők-e féle gyűlöködő beszédre vagy gondolkodásmódra.
Acsádi Juditnak, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központja Szociológiai Intézetének a főmunkatársának. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Kezicsókolom.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával a Civil Rádió készítette.